a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület ünnepi teremtésvédelmi adásában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület egyik tagja. Azért ünnepi ez az adás, ez az alkalom, mert idén májusban lesz 10 éve, hogy megalakult a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, ezért most a műsorunk fő témájában erről emlékezünk meg, és természetesen beszélgetünk az Egyesület eddig tartó útjáról, jelenéről és jövőbeni feladatairól. Szokásos rovataink mellett örömmel jelentem be új rovatunkat, melynek a Szívvirágok címet adtuk, hogy ne csak a szennyezést és a pusztulást, a feladatokat és a tennivalókat vegyük észre, hanem a szívünket kitárva a teremtés csodáját is. Akkor vágjunk is bele. Átadom a szót Nemes Csabának. Milyen a teremtésvédelemhez kapcsolódó események zajlottak az elmúlt hónapban, a világban és nálunk Magyarországon?
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Ebben a rovatban szokás szerint mindig az elmúlt hónapban történt egyes érdekes nemzetközi vagy hazai történéseire, eseményeire hívjuk fel a figyelmet. A világhíró brit etológus, antropológus is részt vett az úgynevezett átfogó emberi fejlődés dikasztériuma meghívására a biodiverzitás megőrzéséről szóló webináriumon, amelyet éppen a földnapja előtt 2 nappal, április 20-án rendeztek meg a Laudato Si, az áldott végkeltető encíklika jegyében. Az online tanácskozás előkészület volt az októberben Kínában tartandó biológiai sokféleségről szóló nagy ENSZ konferenciára, amiről már talán beszéltem önöknek itt ebben a műsorban is. A 87 éves híres tudós Jane Goodall intézet alapítója, az ENSZ nagykövete, többek között azt is elmondta, hogy mintegy 60 évnyi tevékenysége során már sok változást látott, sok mindent tapasztalt, és reménykeltő tendenciák is látszanak a globális környezetvédelemben. Az egyik okom a reményre Ferenc pápa hangsúlyozta a beszédében, és hozzátette, mennyire sokat számít, hogy a környezetvédelme mellé állt pápaként az egész világon jelenlévő római katolikus egyházat maga mögött tudva. És hozzátettek többek között Jane Goodall, másik nagy reményként említette, hogy más vallások is egyre többet beszélnek a természetvédelméről. Április 22-én Ferenc pápa videó üzenetben köszöntötte a világot a földnapja alkalmával. A globális természetnek ezen a bolygón szüksége van az életünk. Mindnyájunkat bevon sokféle és összetévezhetetlen formában, és megtanít minket arra, hogy mit kell tennünk egy igazságos, méltányos, környezetbarát bolygó megteremtése érdekében. Összefoglalva, a COVID-19 járvány megtanította nekünk ezt az egymás utaltságot, hogy osztozzunk a bolygónkon. Mindkét világméretű katasztrófa, a koronavírus járvány és az éghajlatváltozás is megmutatta, hogy nincs időnk tovább várni, és hogy amint a COVID-19 vírus megtanította nekünk, igen, van rá módunk, hogy szembenézzünk a kihívással. Megvan rá az eszközünk, itt az ideje cselekedni, elérkeztünk a végső határa. Figyelmeztetett a pápa videóüzenetében. Majd felidézett egy régi spanyol mondást. Isten mindig megbocsájt, mi emberek időnként megbocsájtunk, a természet soha nem bocsájt meg. Amikor a természet pusztulni kezd, azt nagyon nehéz megállítani. Ám még időben vagyunk, és rugalmasak leszünk, ha együtt dolgozunk, ahelyett, ha egyedül csinálnánk. A világjárvány miatt tapasztalt nehézségeknek, amelyeket már a klímaváltozás miatt is érzünk, az innovációra, az új utak keresésére kell ösztönözni minket. Nagy eseménye volt hazánknak, legalábbis a szűkebb vett környezetvédelemmel foglalkozó szakembereknek, éghajlatváltozással foglalkozó szakembereknek, amiről már múlt hónapban előjeleztem önöknek a naptárrovatunkban, az első országos interdisziplináris éghajlatváltozási tudományos konferencia. Ezt a tudományos tudomány közi konferenciát a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület rendezte meg, amely nagyjából egy évvel ezelőtt tartotta meg az alakuló ülését, és év végére a hivatalosan
ezt,
is
hogy
kellett
a masszakos papírokat, meg az ilyen
hogy ezt
tálcát.
az interdisziplináris tudományos konferenciát megszervezte. 2021. április 12. és 15-e között 4 napban bonyolította le ezt is online a Corvinus Egyetem segítségével, nagyon-nagyon sok munkatárs segítségével, a konferenciának a társelnökei Őke Forszat Dianna, egyetemi tanár, és Gál Tamás egyetemi docens voltak, és a konferencia szervezőbizottsága, illetve egy jó csomó más szakember, szekcióvezetők, a plenáris előadásokkal foglalkozók, és azok a kutatók és előadók, akik a konferencián részt vettek, illetve küldtek előadásokat, segítettek minket közösen, hogy megtartsuk ezt a konferenciát. Néhány hét alatt rendkívüli mennyiségű, csak nem 300 előadást gyűlt össze, és ezt a 300 előadást különböző szekciókba osztva, illetve plenáris üléseken is hallgathatták a konferencia követői. Az első napon csaknem 1000 követője volt a konferenciának, és a szekció üléseken is nagyon sok hallgató volt. Érdekes volt a konferenciának, hogy a 11 szekciót szinte párhuzamosan lehetett hallgatni, egyik szekcióból a másikba átmenni online. Az online térben nagyon sokat segített nekünk, hogy sok mindent meghallgathassunk. Az előadásokat fel is vették, és többek között már a jó része, vagy talán most már mindegyik letölthető és megnézhető és meghallgatható az Egyesületnek a honlapján. Rendkívül színes szekciók voltak. Az első szekciót, a bevezetőt, az etikai kereteket Nobilis Mário és Zinszky János vezette, ők voltak a szekció vezetői, a másodikat a megfigyelt éghajlati változások Magyarországon című szekció volt, a harmadik az úgynevezett éghajlati kényszerek, a negyedik a kibocsátási tendenciák forgatókönyve, integrált és rendszer szintű változások, foglalkoztunk a kibocsátás mérséklési lehetőségekkel az energiaszektorban és a termelőágazatokban, foglalkoztunk a mérséklés lehetőségekkel a felhasználói és a szolgáltatói ágazatokban, ilyen például az épületek, épületenergetika, a közlekedés, hulladékgazdálkodás, turisztika, vendéglátás. Foglalkoztunk az alkalmazkodási kihívásokkal és lehetőségekkel, különböző ágazatokban, a régióban, regionális térségekben. Foglalkoztunk egy különleges témával, az éghajlatváltozás és a biztonság kérdéseivel, az éghajlatváltozás gazdasági és jogi vonatkozásaival, az úgynevezett nem cselekvés költségeivel, tehát azzal, hogyha nem teszünk semmit az éghajlat megváltozásának a lassítására vagy megállítására, akkor milyen költségek merülhetnek föl. És foglalkoztunk a úgynevezett válaszok egyéni közösségi szintjeivel, a lokális szinteken, az oktatással és a személyzetformálás kérdéseivel. Igazából azt mondhatjuk, hogy csak most kezdődik el a munka, mert az Egyesületnek is, és ennek a konferenciának is az egyik fő célja az volt, hogy összegyűjtsünk a szakma különböző oldalairól olyan tanulmányok vagy cikkeket, amelyek a segítségeket nyújtanak ahhoz, hogy elkészüljön az első éghajlatváltozási jelentés, 5-6 évenkénti nagy jelentése. Reményeink szerint ez a jelentés 2023 első felére el is készül. Köszönöm szépen!
Csaba, nagyon köszönjük ezt az eseményekben gazdag beszámolót. És akkor következzen a jubileumi riport. Szeretettel köszöntöm az Egyesület alapító tagjai közül Nobilis Mário atyát, Kükedi Zsoltot és Nemes Gábort, aki egyben az Egyesület első elnöke is volt. Itt van még velünk Németné Bánfalvi Andrea, az Egyesület irodavezetője, valamint két újabb tagunk, Réfi Juli és Szabó Eszter. A beszélgetést Fekete Zsuzsa vezeti.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki jelen tud lenni a Naphimnusz Egyesület tagjai közül, hiszen 10 éves a Naphimnusz Egyesület. Először hadd kérjem azt, hogy mindenki mondja el, hogy hogy került az Egyesületbe és mikor.
Akkor talán kezdem én, mert én vagyok a legrégebbi. Nobilis Mário atya vagyok, és a 2003-tól az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója voltam, és ebben a minőségemben kezdtem el foglalkozni 2006-7 körül, különösebben is a teremtésvédelem kérdésével, és aztán egy ilyen komoly felkérés is érkezett, hogy a Püspöki Konferencia 2008-ban elhatározta, hogy kiad egy körlevelet a teremtett világ iránti felelősségről, és ennek a gyakorlati részére megkérték a Lelkipásztori Intézetet, hogy készítsen egy munkafüzetet plébániáknak, közösségeknek. Na hát erre a feladatra a körlevél kiegészítő kötetének az elkészítésére létrehoztunk egy munkacsoportot az Országos Lelkipásztori Intézetben, ahova nagy örömömre és meglepetésemre egyfelől az ország tényleg legjobb szakemberei közül jöttek össze néhányan, akikről másfelől kiderült, hogy egyébként aktív, elkötelezett katolikusok, hívők, és nagyon szerettek volna már régóta egyházi minőségükben is, hívő minőségükben is ezzel a témával foglalkozni, és így lett aztán, hogy ez a csoport nem akart szétszéledni, amikor elkészült a kötet, hanem együtt maradtunk, képzéseket csináltunk, terveket készítettünk, és aztán később ez alakult át egyesületté.
Ha jól tudom, akkor Kedi Zsolt, illetve Nemes Gábor.
Igen, mind a ketten alapított tagok vagyunk. Én 2009-ben kezdtem el foglalkozni a kérdéskörrel. Hetesi Zsolt egyik előadását hallgattam meg, ugye véletlenek nincsenek, a Jóisten elvezényelt Veszprémbe egy zöld egyszóra, és a Zsolt elmondta az erőforrás kimerülés problémáját, ami akkor nekem nagyon beakadt, és onnantól kezdve elkezdtem aktívan kutatni ezt a témát, hogy mégis mi az, hogy a ránk bízott javakkal ilyen módon rosszul bánunk, ennek mi a majd a kifutása, az én szerepem ebben micsoda, és hát ebből következett, hogy 2011-ben Mário atya előadását hallgattuk a Családépítő Klubban, amit akkor én már, talán 7. éve technikailag támogattam, és így a pult mögül hallottam mindazt, amit elmondott, majd az előadás után oda sétált hozzánk, hogy egyébként pedig össze fog jönni egy pár olyan ember, aki erről a kérdésről szeretne szervezettebben, aktívabban beszélgetni, nincs-e kedvetek ehhez csatlakozni, és én eljöttem erre az alkalomra, ami egyben alapító alkalom is lett, és ott tulajdonképpen helyben elhatároztuk az egyesület megalapítását.
Köszönjük szépen. Nemes Gábor.
Köszönöm szépen. A Szent Imre Városi Egyesületben alakítottunk egy zöld kört 2004-ben, és később láttam egy Magyar Kurír cikket, hogy Nobilis Mário atya egy előadás sorozatot szervez az Országos Lelkipásztori Intézetbe, és kacérkodtam a gondolattal, hogy a saját plébánia falain kívül érdeklődjek a teremtésvédelem iránt, úgyhogy gondoltam, hogy elmegyek egy ilyen előadásra, és mielőtt útra keltem volna, jelzett a Brückner Ákos elődatya, aki ciszterci plébános itt a Szent Imrében, akkoriban itt volt, és ő biztatott, hogy hát Gábor, hát te vagy a zöld itt a egyházközségben, menjél el erre a továbbképzésre. És aztán így kapcsolódtam be ebbe az előadás sorozatba, és innen vezetett szép lassan, de egyenes út az Egyesület megalakításához, a Naphimnusz Egyesület létrejöttéhez. Egy embert még magammal vittem, egy másik csoportosulásból megkérdeztem Rohály Gábor, hogy van-e kedved egy ilyenbe részt venni. És aztán ő jött, és ott többekkel először találkoztam, többeknek az előadását már hallottam, tehát hogy ez Rinszky János, Nemes Csaba, csak néhány név. Úgyhogy ez az én történetem a bekapcsolódás szempontjából.
Bánfalvi Andrea.
Én 2015-ben lettem az Egyesület alkalmazottja, úgyhogy még nem voltam az Egyesületnek a tagja, de a 2015-ös parlamenti Laudato Si bemutató konferencia után úgy éreztem, hogy ez nagyon furcsa dolog, hogy én dolgozom valahol, de nem vagyok a tagja annak az egyesületnek, és hogy igazából nincsen okom arra, hogy ne legyek tagja, és ezért be is léptem az egyesületbe, azóta is vagyok alkalmazásban, és lelkes tagja vagyok a közösségnek, az egyesületi közösségnek.
Nemes Gábor.
Ugye az a gondolat az enciklikából, hogy mindenki tehetségre szükség van, ez újra és újra visszaköszön, és nagyon fontos, hogy Gáspár Huba, aki most már több cikluson az elnök, a Naphimnusz Egyesület első embere, ő nagyon nyíltan felvállalta, hogy ebben a szerepkörben miben, mire vállalkozik szívesen, mire kevésbé, és én azt gondolom, hogy egy közösségnél ez nagyon fontos, hogy mindenki a saját maga vállalása szerint és tehetsége szerint tevékenykedjen. Úgyhogy Huba most nincs itt a beszélgetésen, de nagyon fontos tevékenységet végez a Naphimnusz elnökeként, harmadik elnökeként évek óta, több ciklusban.
Köszönjük szépen. Ugye mi Skype-on beszélgettünk, és csak annyit látok, hogy Júli. Elnézést.
Igen, én Riffi Júlia vagyok, és 2018 végén kezdtem kicsit kilépni a komfortzónámból, és a saját kápolnai közösségemet gondoltam, hogy megszólítom, azt gondolván, hogy nyilván mindenkinek van tennivalója, meg tehetnék a teremtésvédelem kapcsán, hiszen azért elég egyértelmű vált, hogy azért ez a mai kereszténységnek nagyon fontos feladat, hogy ebben intenzíven részt vegyen, és akkor gondoltam, hogy csak kell valaki, aki na, csináljuk, szóvá teszi. És akkor elkezdtem elmélkedéseket írni Adventre, és hát mondjuk azt, hogy vegyes fogadtatása, tehát inkább hüledezés fogadta, mint sem sokakat megszólított volna, és akkor egy picit egyedül érezve magamat, a nagybőti elmélkedéseimet már Mári atyának mutattam meg, aki rögtön invitált, hogy jöjjek, és én megkerestem akkor is a tennivalókat, tehát persze továbbra is próbáltam a kápolnában is, meg ahol járunk iskolában, óvodában, mindenhol egy kicsit ott piszkálni a dolgokat, de mostanra viszont tényleg az egyesület szintjén is próbáljuk beindítani azt, hogy ténylegesen közösségekben valahogy az ilyen hasonlóan elvezett embereket, mint amilyen én vagyok, de nagyon elszánt embereket összefogjuk, biztassuk egymást, érezzük, hogy egyre többen vagyunk, és most ebben próbálunk tevékenykedni.
Szabó Eszter.
Szabó Eszter vagyok, 3 gyerekes jogász anyuka. Néhány hónappal ezelőtt léptem be a Naphimnusz Egyesületbe, úgyhogy egészen friss vagyok itt az egyesületi keretek között. Engem a Laudato Si enciklika vezetett el gyakorlatilag az egyesülethez. Környezetvédelem nagyon régóta a érdeklődésem középpontjában állt, már a jogi egyetemen a diplomamunkámat is ebből írtam, és aztán sok mindent változtattunk mi is az életvitelünkön, ahogy igazából a fogyasztói társadalom egyre több árnyoldalával, a környezetrombolás egyre jobban tisztába jöttünk, egyre tisztában láttuk ezeket, és aztán valahogy elkezdtem megpróbálni a környezetemet is egy kicsit így szemléletformálni ebbe az irányba, és így jutottam el a Laudato Si enciklikához, ami egy számomra egy tényleg egy reveláció, egy megdöbbentő erejű alkotás volt, a tisztánlátása, az érzékenysége, úgyhogy nekem abból inspirálódni az folyamatosan egy új forrás, a gondolatok kifogyhatatlan tárháza, és ezen keresztül jutottam el a Naphimnusz Egyesülethez. Az én vágyam az, hogy sok-sok kis közösséget hozzunk létre, amit én a saját területemen néha egyházi keretek között, néha nem egyházi keretek között igyekszem megtenni. Ebben van is némi tapasztalatom, elsősorban a városi kerékpározást igyekszem népszerűsíteni, és egy élhető mindennapos alternatívaként, tehát hogy felvillantani az embereknek, hogy néhány kilométerig ez teljesen reális közlekedési alternatíva a városokban is. Illetve a hulladékcsökkentés az ilyen terület még, ahol van némi tapasztalatom kisközösségek terelgetésében, és amikor érzékeltem, hogy a Naphimnusz Egyesületnek egyrészt, részben ez a ez a célja, hogy az ilyen kis közösségeket plántálják, erősítsék, ezeket összefogják, egy nagy ernyő alá vonják, akkor azt éreztem, hogy nekem itt a helyem, és örömmel csatlakoztam az egyesülethez.
Köszönjük. Ha jól értem, akkor mindenkit egyfajta intellektuális út vezetett el egy olyan területre, ami viszont nagyon praktikus. És mint hogyha mindenki számára fontos is lenne ez, hogy egy intellektuális megértés, tehát hogy mi van a világgal, és hogy mi vár ránk, az eljusson egy praktikus megoldásig.
Talán én fűznék hozzá egy pár mondatot, de nem teszem másképp, hanem felcsaptam a Laudato Si-t, és ahogy Eszter beszélte, gondolatokra kerestem. És az jött ki, hogy nem, ugye itt az ökológiai megtérés részben van ez, hogy nem annyira gondolatokról van szó, hanem mindenek előtt spiritualitásból fakadó motivációkról, amelyek táplálják szenvedélyes törekvésüket a világ gondozására. Abszolút ideillik. Tehát nem pusztán gondolatokról, tehát hívő létünk meghatározottságáról van szó, amit a gyakorlatra fordítunk. Szenvedélyes törekvéssé varázsolunk a világ gondozására. Micsoda gyönyörű szavak ezek, bele is borzongok egy kicsit, mert annyira azt érzem, hogy tényleg erről van szó. Mário azt mondta, hogy alapítsunk egy egyesületet, összejöttünk néhányan erre, elindítottunk egy folyamatot, miközben szépen fejlődik és formálódik, és közben pedig kapunk nagyon erős meghatározottságot, megerősítést ahhoz, hogy jó úton járunk. Spiritualitásból fakadó motivációról van szó, amit a gyakorlatba ültetünk. Csak ez jutott eszembe.
Mário atya?
Igen, én is abból a részből idéznék, amit Zsolt is említett, hogy amikor Ferenc pápa az ökológiai megtérésről beszél, akkor azt mondja, hogy az azt jelenti, hogy a keresztények engedik, hogy Jézussal való találkozásuk minden következménye megjelenjen a világhoz fűződő kapcsolataikban. Tehát, hogy van egy Jézussal való találkozásunk, és vegyük észre, hogy annak vannak következményei. És azt hiszem, hogy ez történt meg úgy nagyjából mindannyiunk életében, hogy erre az összefüggésre jöttünk rá, és azt gyanítom, hogy még nagyon sokan vannak, akiknek az életében ez érőben van, vagy pedig már meg is történt, csak talán még nem találkoztunk velük. Egyébként ide szeretnék beszúrni egy apró anekdotát, egy epizódot az Egyesület alapítás körüli eseményekből, amikor azon a bizonyos képzési napon együtt voltunk, valamikor 2010 őszén talán, Kórház utcában, a régi Oli épületében, és hát én nekem tényleg az volt akkor már a célom, hogy legyen ebből egy egyesület. De ugye nem én akartam ezt kezdeményezni, mert hogy ezt ne egy pap kezdeményezze egy civil egyesület létrehozását, és próbáltam úgy alakítani a beszélgetéseket, a témákat, a kis csoportokat, hogy valakinek jusson már eszébe. De az az igazság, hogy nem ugrott föl talpra senki még, hogy hát miért nem alakítunk egyesületet, úgyhogy a zárszóban kénytelen voltam azt mondani, hogy drága, kedves világi testvérek, akarjátok már egy egyesületet alapítani, na és akkor ugrott föl, az egyik Zsolt volt, aki fölugrott, erre emlékszem, és még talán ketten, hogy igen, 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 akarunk, és akkor én hát mondjuk úgy, hogy hátrad ültem, hát nagyon idézőjelesen, hogy akkor át tudom most már adni nekik a feladatot, hogy világiak alapítsák ezt az egyesületet, mert hogy itt nagyon fontos az, hogy ez nem a papság, ugye nem valami fölülről jövő dolog, hanem a keresztény öntudat kezdeményezése.
Mária atya mondta, hogy itt a közösségépítés és az előadások, tehát okos előadások hallgatása iránti keresletnek a dilemmája jelen van az egyesületben, vagy jelen volt.
Igen, kezdettől fogva éreztük, hogy nekünk az lenne az alapvető dolgunk, hogy a csírázó közösségi kezdeményezéseket összefogjuk. Ez az elsődleges, de így is fogalmaztuk meg talán az első vízióját az egyesületnek, hogy mit szeretne. Ugyanakkor pedig, hát az, főleg a kezdeti időszakban nagyon sok olyan kérés jött felénk, hogy hát tartsunk előadást, magyarázzuk el a fogalmat, tisztázzunk valamit. Nagyon sok, ugye mondtam, hogy sok szakértő jött össze az első csoportban, és hát akkor ők persze nyilván őket automatikusan sokszor ilyen helyekre, ilyen kerekasztalokban, hasonlókban hívták meg, és ez egy jó ideig, hát egy ilyen dilemma is volt az egyesületben, hogy miközben azt tudjuk és mondjuk, hogy ez lenne a fontos feladatunk, közben meg hát nem hagyhatjuk abba, hogy azt a másikat, ami csak mondjuk másodlagosan a feladatunk, hogy azt csináljuk. És akkor hát ezért örültünk annyira, amikor végre elkezdtek jönni azok, ugye, és itt is jelen vannak most azok, akik már tényleg a gyakorlat oldaláról érkeztek, és tényleg azzal az igénnyel, meg próbálkozással, hogy ők már próbáltak közösségben valami ilyet tenni, és ehhez keresnek támogatást. És akkor úgy mondom, hogy na, hát, ha végre ebből most akkor ez az eredeti szándéka is kialakulhat az egyesületnek.
És Szabó Eszter vagyok, ugye a legújabb csatlakozó. A magam oldaláról ezt a másik oldalról is meg tudom erősíteni, mert bennem meg egyébként a Naphimnusz Egyesülettel kapcsolatban volt kezdetben egy kis, ilyen kicsi vagyok érzés. Én nem tudok okos teológiai értekezéseket írni. Nem vagyok bent a nemzetközi teremtésvédelmi kapcsolatrendszerbe. Erős vagyok, kétségtelenül erős vagyok közösségépítésbe, szemléletformálásba. Azt veszem észre, hogy a környezetemben lassanként mindenkinek van bringája, és mindenki már legalább tervezgeti, de inkább már azzal jár dolgozni. Tehát, tudom, hogy ezt tudom, de akkor is volt bennem egy kicsi olyan érzés, hogy jövök én ide. Úgyhogy ez nekem is egy nagyon jó megerősítés, hogy erre a lábára is szükség van az Egyesületnek.
Az Egyesület így akkor korszakokat is tud már maga mögött. Szerintem fontos lenne például Rohály Gáborról is megemlékezni, aki ugye egy nagyon fontos korszaknak volt oszlopos tagja, hogyha valaki szívesen beszélne róla. Külkedi volt.
Szólok én róla pár szót, hiszen úgyhogy sokáig a titkári feladatokat is elláttam, Gáborral szoros együttműködésben voltunk, amint az egyesületi munkában, de hogy mondjam el, hogy mi egy területen dolgoztunk az Egyesület életen kívül, ő egy Compaq nevű cégnek volt a vezetője, ilyen egy Hewlett Packardnak volt a munkatársa, és ez a két cég összeolvadt, és így találtunk mi egymásra. De nem csak itt kapcsolódtunk össze, hanem az egyesületi életben is. És mellette szerintem Sipka Júliáról is meg kell emlékeznünk, akik oszlopos tagjai voltak azért, nem pusztán alapítói, nem pusztán munkatársaink és tagtársaink, hanem a motorjai az egyesületnek, azt tudom mondani. Gábor a kitűnő menedzsmenti tapasztalatát hozta, irányítást végezte az egyesületben, és mozgatott mindannyiunkat. Júli pedig olyan projekteket vezetett, mint a gyümölcsész program, ahol egyházi kertekbe, katolikus kertekbe gyümölcsfákat telepítettünk, és azzal a szabatossággal tette ezt, ahogy ő ezt tanulta a saját szakmájában, behozta a civil életbe is. Nagyon örülünk, hogy ennyit dolgozhattunk velük, és nagyon sajnáljuk, hogy már nem tehetjük meg. Isten úgy, hogy kifölkészhetetlenek, de azért azt mondom, hogy csodálatos volt velük ez az időszak.
Tehát, ha jól értem, akkor az első időszak az elindulás, mindenki nagy lelkesedéssel beleadta azt, amilyen van, és azután jött egy másik korszak, amit talán a Laudato Si enciklika témjelezhet. Annak a megjelenése nagyon erős hatást gyakorolt az egyházban, és mindarra, ami ezzel az egész ökológiai kérdéssel kapcsolatos. Mária.
Igen, és ennek az Egyesület számára is van egy olyan jelentése valóban, hogy ott az tulajdonképpen egy új korszak kezdődött, nem csak azért, mert a Laudato Si enciklika hirtelen nagyon nagy megerősítést adott arra, hogy nagyon jó, amit csinálunk, hanem azért is, mert így valahogy nagyon természetesen nekünk jutott az a szerep, hogy hát akkor ezt viszont bemutassuk a magyar társadalomnak, és akkor a Naphimnusz Egyesület szervezésében gyakorlatilag jött létre az a konferencia a parlamentben 2015. szeptemberében, a parlament felsőházi termében, ahol nagyon sokan, ugye Zsolt 400 valahányan?
450 fő volt, azt hiszem, aki eljött. Nem csak regisztrált, hanem eljött. Majdnem megtöltöttük azt a óriási termet.
És hát ugye ezen az alkalmon, ez még az előző kérdéshez hadd csatolja kicsit vissza, hogy ott Rohály Gábor elnökölt, és hát ő vezette az egészet. Tényleg Gábor egy csodálatos egyéniség volt, és hát igazából az ő 2017-es halála az nagyon meg is rázta ugye az Egyesületet, meg nagyon, nagyon nehéz volt abból valahogy talpra állnunk. Szóval ő volt az, aki aztán ezt a második korszakot fémjelezte, amikor kaptunk egy ilyen indítást, egy ilyen megerősítést, hogy akkor most mi igazából tényleg azt, amit a pápa mond a Laudato Si-ben, azt hát akkor ránk esett a feladat, hogy ezt képviseljük Magyarországon. És bár ugye a pápa is ott a Laudato Si-ben nagyon sok gyakorlati dolgot mond, de hát ugyanakkor meg megint egy kicsit olyan korszak jött, hogy kerekasztalokon kellett részt venni, meg előadásokat, meg konferenciákat kellett tartani, hogy egyáltalán magát a Laudato Si-t, mint enciklikát megismertessük.
A Laudato Si, gondolom, hogy mindenki számára fontos. Egyszerűen tényleg egy megragadó szöveg. Akik nem szólaltak meg, hogyha tudnának ehhez egy kicsit.
Esetleg a szabad ehhez hozzátenni annyit, hogy én odaadtam a Laudato Si enciklikát a megjelenése után olyanoknak, akik maguk nem hívők, de szakmabélyek. tehát humán ökológusok, ökológusok, közösségfejlesztők, és egyöntetően azt nyilatkozták az enciklikára, hogy semmi kivetnivaló nincs rajta. Ugye sokan úgy néznek az egyházi dokumentumokra, hogy nem rájuk vonatkozik, nem tudnak vele mit kezdeni. Ezzel nem, hogy tudunk valamit kezdeni, hanem szinte ilyen menüként, térképként szolgál még nem hívő közösségeknek is. Bizony Zinszky János tette egyszer elénk azt, hogy a pápák mindig elmondták azokat a fontos gondolatokat, amik teljesen párhuzamosan és ugyanazzal a tartalommal hangzottak el, sokszor még többlet tartalommal, mint a világi megnyilvánulások, csak hát ezeket el kell olvasni, és utána a gyakorlat részévé kell tenni. Így van ez a Laudato Si-vel is, nagyon közérthetően és nagyon mindenki számára érthetően szól az enciklika.
Nemes Gábor szeretett volna valamit?
Igen, én annyit még hozzátennék, hogy egyrészt ugye büszkeséggel tölt el, és Mário Szerényen ezt nem említette, de ez a kiadvány, a Laudato Si magyar lektorálása az ő nevéhez, illetve Nemes Csaba nevéhez fűződik. Tehát amikor erről beszélünk, akár nemzetközi vonatkozásban is, és kérdezik, hogy kik vagyunk, hogy vagyunk, akkor mondjuk, hogy az Egyesület két alapítója lektorálta ezt a pápai enciklikát.
Ha jól értem, akkor az ökológiai gondolkodás egyik nagyon nagy nehézsége a közösségépítés. Tehát hogy hogyan lehet olyan kis közösségeket felépíteni, segíteni, talpra állni, akik ezt a vállukon viszik.
És ennek a kis közösségi szakasznak igazából Juli egy nagyon fontos motorja, itt szerényen hallgat, de azért ennek a mondjuk így, hogy harmadik szakasznak, ahol most már tényleg a közösségek és a közösségeben tenni akarók felé fordulunk, hát azért ő tulajdonképpen itt nagyon erős mozgatója. Azon kívül, hogy mondjuk Pestovics Ági, aki most nincs itt ebben a beszélgetésben, de ő is sokat tesz ezért, meg hát persze Andrea a szervezéssel. De Juli motivációi nagyon fontosak szerintem.
Igen, én azt gondolom, hogy hogy a meglévő közösségeinkbe kell elkezdeni építkezni, azzal is jár, hogy belekapcsolódunk az egyéb munkákba, és azzal is jár, hogy másokat is belekapcsolunk a teremtésvédelmi munkákba. Tehát én nem feltétlenül új közösséget építenék, hanem a meglévő közösségben ellátni azt a missziót, hogy nem is feltétlenül, ugye, ahogy egy kicsit én is azt érzem, hogy elaprózza az embernek az energiáját az, hogy mondjuk előadásokat tart, és nincs másra ideje. Úgy egy kicsit a közösségek részéről is azt érzem, hogy már úgy érzik, hogy már azzal tettek a teremtésvédelmi, hogy meghallgattak egy ilyen előadást, és pedig ugye ez a Laudato Si is, meg ezek is hát cselekvésre hívnak. És nagyon jó teret a közösség a cselekvésnek, ahol tudunk tanulni egymástól. És hát én a saját közösségem is áttettem már a terepet egy kicsit a gyakorlatra, ami olyan kicsit föltözragadtnak tűnik, de hát ugye vannak nekünk eseményeink, ahol eszünk, iszunk, szemetelünk, akármit csinálunk, tehát ezeket mind lehet jól csinálni, és tudunk egymástól tanulni, nem szabad elszalasztani ezeket az alkalmakat, és akkor innen üzenem egyébként mindenkinek, akiben van ilyen, hogy a saját közösségét is szeretné egy kicsit fenntarthatóbb irányba terelni, hogy keressen meg minket, mert nagyon keressük ezeket az embereket, akik ilyen ilyesmikre hajlandóak lennének.
Júlia által mondottakhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy a meglevő egyházi kisközösségekre építkezni, ez két oldalról is nagyon jó lenne, vagy hasznos gondolat. Az egyik az, hogy új közösséget építeni, az egyrészt nagyon sok energia, idő, és a csoda tudja, hogy sikerrel jár-e, míg egy meglevő közösséget egy új értékrenddel, vagy új vonulattal gazdagítani, és annak mentén egy kicsit felrázni, újjászervezni, az szerintem mindig egy ilyen nagyon értékteremtő és nagyobb sikerrel kecsegtető projekt. A másik pedig az, hogy különösen az egyháznak a kisközösségei azért jó terep erre, mert ugye a pápa is az ökológiai megtérésre szólít minket, a fogyasztói társadalom kereteinek a meghaladására. És mi lenne jobb termőtalaj erre, mint a hívők, a hívek közössége, akik ugye az egyházon belül, a katolikus tanításon belül eleve nem kellene, hogy a fogyasztásra koncentráljunk, eleve a lelki javakra, a másokkal való összekapcsoltságra, a szolidaritásra, az érzékenységünkkel kellene, hogy kitűnjünk, és a teremtésvédelem az nem más, mint ezeknek a gyakorlati megvalósulása. Tehát, hogy ne fogyasszunk annyit, vegyük vissza a fogyasztásunkat, a fogyasztást, mint örömforrást vegyük ki az életünkből, keressünk ezek helyett lelki örömforrásokat, társas örömforrásokat, segítsünk, karitász tevékenység. És én azt is csodálom a Laudato Si enciklikában, hogy mindezt az érzékenységet, tehát ez nem egy csupán egy zöld enciklika, ez a tényleg a teremtett világról szóló enciklika, egy általános látlelet a jelenlegi világunknak a sok-sok árnyoldaláról. És ugyanúgy szól a szociális elnyomatásról, a kiszolgáltatottságról. És azt mondja, hogy az egészet egy globális megoldással tudjuk csak megoldani. Nincsenek részmegoldások. Nincs olyan, hogy a biodiverzitás az majd hirtelen felfut, miközben Bangladesben ugyanúgy nyomornegyedek vannak. Kicsit messzire vezetett ez a gondolat, de a lényeg így visszakapcsolódva, hogy én azt gondolom, hogy a katolikus hívek az különösen jó táptalaj kell, hogy legyen egy ilyen ökológiai megtérés gondolatára. Ezt próbáljuk elősegíteni.
Ugye nagyon nehéz az embereket a fogyasztói mentalitásból kiszólítani. És a fogyasztás nem feltétlenül mindig csak azt jelenti, hogy eszem, vagy vásárolok valamit, hanem az a fajta attitűd, hogy ülök és hallgatom. Még amikor egy előadást hallgatunk, ugye akkor is ilyen értelemben fogyasztók vagyunk, azt gondoljuk, hogy kívülről jön az erőforrás, és én majd azt szépen megemésztem. Hogy van-e tapasztalat erre nézve, hogy mi az, ami segít, vagy mi az, ami a saját kudarcainkon is át tud emelni, amikor egy ilyen fogyasztói mentalitásra szemben az ember próbál valami egészen más közösségépítő, felelősségvállaló, holisztikusan, időtávokban és térben nagyban gondolkodó szemléletet szeretnénk átadni. Küketi Zsolt.
Egész pontosan onnan indítanék, hogy azért a környezetvédelmi mozgalom már nagyon szép utat járt be, ezt szó szerint így fogalmazza a pápa, és elismeri azokat a kezdeményezéseket, amik eddig is zajlottak. Magyarországon is így van. És amikor óvatatlanul összekapcsolódunk a közös otthon gondozásán, akkor kérdezik, hogy mégis mit plusztattok ti ehhez az eddig vitt folyamatokhoz. És én azzal kezdeném ezt a pár mondatot, hogy először is hálásak vagyunk, hogy itt élhetünk. Hálásak vagyunk azért, hogy van egy életünk, ezt ajándékba kaptunk, kötelességünk ezt megőrizni, gondozni, és hosszú távon fenntartani, de nem csak a sajátunkat, hanem a minket körülvevők életét is, legyen azok állatok, növények, vagy egy természeti környezet, amiben jó élni. És megint csak felütöttem a Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját, és akkor itt azt, hogy írja nekünk a pápa, hogy ha a közösségek jönnek létre, ha a környezet korlátait mindenki a maga bensőjében kompenzálja, és az emberek érzik, hogy egy közösségi háló részei egy közösséghez tartoznak, akkor ez jó lesz. Most egészítem én ki itt a végét a 148-as Laudato Si bekezdésben. Tehát a korlátos világban élünk, korlátoznunk kell magunkat, ez nem kérdés. Ha hálás szívvel tekintünk erre a helyzetre, és azt mondjuk, hogy először is örülünk, hogy itt élhetünk, és a környezet korlátait a magunk bensőnkben kompenzáljuk, akkor boldog életet élhetünk úgy is, hogy viszonylag keveset fogyasztunk.
Eszter, szabolcs te.
Igen, nekem ezzel korábban komoly problémáim voltak, hogy azt éreztem, hogy én látom, hogy melegszik a klíma, hogy eltűnnek a beporzók, hogy 1000 millió komoly probléma van, hogy összeomlanak az ázsiai perem országokban a textilgyárak. Hogy lehet, hogy más ezt nem látja? És hogyha látja, akkor miért nem tesz semmit? Hogy ez hogy lehetséges? És azt gondolom, hogy én egy darabig ezzel kapcsolatban rendkívül rosszul kommunikáltam, és pont az ellenkezőjét értem el annak, mint amit szerettem volna. Tehát, hogy azzal, hogy sokkoltam valakit, hogy te nem is tudod, mekkora az óceáni szemétsziget, hát 7 magyarországnyi, most gondold el, és te is hibás vagy érte, és ott van a te műanyag szívószálad is. Tehát, hogy ez mind egy ilyen nagyon rossz megoldás. És a klasszikusan, ezt szokták is mondani, hogy ezek a zöld mozgalmaknak ezek a klasszikus hibái, a kommunikációs hibái. És ez számomra is egy hosszú önismereti út volt, amíg megtaláltam az, hogy hogyan kell az embereket úgy informálni, hogy abból motiváció dúsan kerülhessenek ki. Én azt gondolom, hogy az első nagyon fontos lépés, hogy motiváljuk az embereket. Számomra meglepő, hogy a fogyasztói társadalomban tényleg mennyire csak a közepét látják a fogyasztásnak. Tehát levesszük a csillogó, árut a polcról, fantasztikus illatok vannak, csillog-villog minden, sehol egy porszem, és egyáltalán nem látjuk azt, hogy mi történik előtte, hogy jött létre az a termék, és azt se látjuk, és nem is izgat minket, hogy amikor kidobjuk a kukába, elviszik, egy-két nap múlva már ott sincs, és hogy mi történik vele. És szerintem fontos, hogy ezekkel a folyamatokkal az emberek tisztában legyenek, ebből tud motiváció keletkezni, és fontos az is, hogy a saját szerepüket pozitívan lássuk velük. Tehát próbáljunk olyan szerepet adni nekik, ami egy örömteli szerep, megmutatni azokat a tippeket, hogy hogy lehet ezt örömmel csinálni, úgy, hogy gazdagodjunk általa.
Andrea?
Én még annyit fűznék hozzá, hogy szerintem a személyes példamutatás és nagyon fontos, mert egyrészt a családunk a gyermekeink felé, hogy ők már ebben nőjenek bele, hogy nem tépkedem a műanyag zacskót a boltban, hanem piacon vásárolok, és viszem magammal a kis varrott szütyőkémet, amiben beleteszem. Felemelő érzés volt számomra, amikor többször megtörtént már piacon, hogy valaki megszólított, hogy jaj, de jól néz ki ez a kis zsákocska, hol vettem? És akkor mondtam, hogy hát sehol nem vettem, mert hogy ezt én vartam magamnak, de szívesen adok egyet, és láttam egyrészt a megdöbbenést, hogy ő most kapott valami, másrészt meg azt az örömöt, hogy jaj, de jó, ő is kapott, ő is egy kicsit környezettudatosabb lehet ettől, és nagyon jó érzés volt valamit tenni a személyes példám által. És mi gyakran járunk piacra vásárolni, volt, hogy a kislányom sírt, hogy őt itthon hagytam, és ő nem vásárolhatott velem a piacon, úgyhogy most már nem követem el ezt a hibát, de látom, hogy ő neki ez tényleg egy élethivatása, hogy környezettudatosan éljen, és akkor azt érzem, hogy igen, jól csinálom.
Hadd reflektáljak úgy, hogy nagyon érdekes ez a kifutása a beszélgetésnek olyan szempontból, hogy ugye itt Szent Ferenc az, aki mind a Naphimnusz Egyesületnek a versét, vagy hát himnuszát elénk idézi, mind a Laudato Si, ugye ennek a himnusznak az első két szava. És Szent Ferenc minket tényleg arra hív, hogy valami ilyen gyermeki, teljes átadott lelkülettel gondolkodjunk az életről, és egyáltalán nem az aggodalomra. És itt lehet egy óriási különbség a perspektívában. És hogyha aki még tud, ha egy mondatot a saját kapcsolatáról Szent Ferenccel, vagy erről az egész üzenetről, amit végül Szent Ferenc ad nekünk, akinek van valami öröme, vagy mondani valója Szent Ferenccel.
Nekem itt az előző karantén alatt, amikor tavaly márciusban volt, és itt beszélgettünk az óvodai imacsoporttal, abban, hogy mindenki annyira azt mondta, hogy most akkora erőt merít abból, hogy éledezik a természet, és most, amikor én nekem is van olyan, hogy csak kiülök ide a ház elé, és csak nézem a meccsfát beporzó méheket, és egyszerűen örülök, hogy vannak, és vagy akármilyen élőlényt, a madarakat, és már gyakorlatilag köszönök nekik. Tehát úgy egyszerűen annyira meg tudok nekik örülni, szerintem hatalmas örömöt jelent, és talán ez a karantén időszak, ez remélhetőleg jutott lehetőséget arra, hogy ezeket észrevegyük, ezeket a dolgokat.
Mári vagy.
Szent Ferencről Cselánói Tamás, az ő első életrajzírója, azt írja a természethez való viszonyában, hogy és az egy ős ok miatt minden teremtmény testvér néven nevezett. És nekem ez ad egy olyan hatalmas biztonságot. Egyrészt, hogy Ferenc nem egy ilyen ábrándos, rajongó természetkedvelő igazában, hanem ő Istenben él, egy teljes biztonsággal, bizonyossággal Istenben él, és ebből a pozícióból, Istenből nézve a világot, Istennel tulajdonképpen egyesülve nézve a világot, mer és tud mindent és mindenkit szeretni. Nekem ez a biztonság és mosolygós szeretet, ez így ad egy vigasztalást, meg egy reményt, hogy tehát igen, tehát hogy nem a világban élek, és onnan nézem a többieket, meg Istent, hanem Istenben élek, és onnan nézem szeretettel a világot. Ez nekem Szent Ferenc.
Nemes Gábor.
Én a hálát emlegetném, az ajándékságot, tehát összekötném, ahogy az Andrea egy másik embernek egy saját készítésű zsákot ad ajándékba, hálát érezhet feltétlenül, aki kapja, és ugyanúgy mi meg a teremtett világért, meg az állatvilágért, tehát hálatelt szívvel lenni, és dicsőíteni a mennyei atyát. Tehát az imák között ez a dicsőítés a szépségért, a teremtett világért, illetve hát abban benne van a másik ember is, és a természeti környezet, és az állatok, és ennek a komplexitása az, ami engem nagyon megfog.
Tüketi Zsolt?
Azt mondja a pápa, hogy Ferenc példája azt adja nekünk, hogy szembesülhetünk a saját bűneinkkel, a saját gyarlóságainkkal, és bizony képesek vagyunk lemondani olyan követett szokásainkról, olyan javakról, amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk az életünkben, és még így is boldogok lehetünk. Ferenc példája ezt jelenti, hogy megtehetjük ezt is.
Szabó Eszter.
Az én képzetemben ő megvalósított az a fajta teljes egyéolvadás. A legkisebbekkel való teljes egységérzése az egy nagyon inspiráló dolog, és azt gondolom, hogy ez a mai ember számára ez egy komoly, komoly fejlődés során lehet csak ideig eljut. Nekem Szent Ferencről mindig ez jut eszembe.
Köszönjük szépen a Naphimnusz Egyesületnek, hogy bemutatták közösségüket, céljaikat, múltjukat, tagjaikat. És azt hiszem, hogy ez az egység gondolata, hogy a természet valójában mint egy, ami otthonunk. Nagyon szép zárszó, és kívánhatunk további jó munkát. Köszönjük szépen.
Köszönjük mi is.
Nagyon köszönjük Fekete Zsuzsának és az Egyesület tagjainak ezt az informatív, de lelkiekben is gazdag beszélgetést. Ha valakit megérintett a csapat lelkesedése, gondolatvilága és teremtésvédelmi elköteleződésével eddig egyedül érezte magát, szeretettel várjuk Egyesületünkbe. A jelentkezés menetéről honlapunkon lehet tájékozódni. Most pedig következzen az új szívvirágok rovatunk, melyben azt próbáljuk üzenni, hogy a teremtésre való rácsodálkozás indíthatja el bennünk azt a szeretetet, mely túlcsordulva másokat is rávezet Isten teremtett világának szeretetére, és így megóvására is. Hallgassuk meg Sipos Gyula gondolatait.
Szép jó napot kívánok! Sipos Gyula vagyok, és a feleségemről, Manocskáról szeretnék most mesélni egy kicsit, aki reggel fölkel, az első kávéjával öveszi a vérnyomás csökkentő gyógyszerét, aztán kimegy a kertbe gyorsan egy kicsit körülnézni, hogy minden elég szép és jó-e, és minden eléggé rendben van-e, aztán beszalad és szól nekem, papika, jöjjön ki, nézze meg, milyen szépek az árvácskák. Én pedig engedelmesen kisétálok, megnézem és konstatálom, hogy tényleg szépek. És nézze csak, emlékszik, ez az őszi kikerics, felismered a levelét? Hát én csak azt látom, hogy ott van valami tulipánhoz hasonló levél, tudod, ezt még Ócsáról hoztuk. Bólogatok, mintha tudnám, mert tényleg valamikor kirándultunk Ócsán, de hát már egyáltalán nem emlékszem rá. Ő viszont mindenre emlékszik, mindent ismer, mindent lát. Én az agyammal látom, hogy szép, és az agyammal szeretem, de ő az egész szívével. És nézd csak, itt van a velencei kutyatej, emlékszel, mondja, váltogatva a magázást és a tegezést. Tudod, ennek amikor kicsit összemegy a virága, akkor olyan, mint a sárkány pikkely. Mondja, én meg, hát sok mesét írtam már a sárkányokról, de az, hogy a mi kertünkben is lenne, és a pikkelyét hullatja, arról eddig nem tudtam. És aztán persze nem csoda, hogy a 30 éves házassági évfordulónkon is Börzsönybe mentünk egy hétvégi kirándulásra, hogy abban ünnepeljük meg, mert a Manócska legjobban kirándulni szeret az erdőbe, hogy azokat nézze és azokat csodálja. Hát a házinénink is nagy természetvédő volt, a szobában lévő poloskát is csak megfogta és kivette, mert azt mondta, nem öljük meg a poloskákat sem. Én erre tudtam volna másik megoldást is mondani, de ugye a saját házinénijével az ember nem vitatkozik, bólintottam természetesen a poloskákat, és megőrizzük, abban a reményben, hogy hát ha nem találnak vissza a szobába. De úgy tűnik, a poloskák tudták, hogy itt a házi néni az nagyon barátságban van az egész teremtett világgal, mert másnap reggelre a szoba asztalon hagyott félpohárnyi kólában három poloska úszkált, amiből az is kiderült, hogy ezek teljesen bibliai állatok, mert én azt hittem ugyan, hogy megdöglöttek, de amikor kiöntöttem őket a mosogatóba, akkor mind a három életre kelt, ezzel is mutatva azt a bibliai igazságot, miszerint, hogy halálosat isznak, és nem árt nekik. Nem tudtam eddig, hogy a poloskák ilyen hívő lények, de most aztán már ezt is megtudtam. Szóval kirándulunk az erdőbe, nézelődünk, sétálgatunk, én megyek a feleségem után, ugye loholva, ő pedig megy, és időnként megáll, nézze papika, milyen szép a kilátás. És nézd, hogy milyen jól néz ki az egész Dunakanyar, és én pedig nézem, bólogatok, és kapkodom a levegőt, hogy bírjam az iramot. És akkor eszembe jut az a történet, amit hallottam, hogy Medjugorjéban az egyik látnok azt mondta a szűzanyának, hogy szűzanyám, te miért vagy ilyen szép? És azt mondta, hogy azért, mert nagyon szeretek. És azt gondolom, hogy így van a feleségem is, ebben az egész teremtett világgal, hogy azért látja olyan szépnek, és azért látja az egész szívével olyan nagyon szépnek, mert nagyon szereti. Hát így van ez. Én pedig csak azt tudom mondani, ilyen szép a feleségem. Viszontlátásra, Isten áldjon benneteket!
Köszönjük Gyulának, hogy új színfoltot varázsolt a műsor palettájára. És ha ennyi inspiráció után tényleg úgy érezzük, hogy mozdulnunk kell teremtésvédelmi aktivitásunkban, merítsünk ötleteket Réfi Júli, mit tehetünk mi rovatából. Vele most én beszélgetek. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Itt vagyunk megint a Mit tehetünk mi rovatunkban. Aratóni Anna-Mari vagyok, és Réfi Júlival beszélgetünk.
Én is üdvözlöm a rádióhallgatókat, folytatnám egy kicsit a gondolatmenetet, amit a hónap témája van a naphimuszokkal beszélgetésben. Már egy picit elkezdtünk pedzegetni, most, hogy abban a fázisvába érkezett az Egyesület, hogy végre a kis közösségek fenntarthatóbb, teremtés tudatosabb életét is szorgalmaznám, mert ugyanis nagyon sok mindent tehet egy kis közösség. Emlékszem, hogy egyszer egy képzésen részt vettünk egy nagyon érdekes játékban, több csoportra oszlottunk, és egy közösség életének különböző momentumai kapcsán ontottuk az ötleteket, hogy mit lehetne csinálni a teremtésvédelem érdekében, és tényleg rengeteg ötlet jött, úgyhogy én most egy picit ebben a szomorú időben, amikor még mindig nem indultak újra a közösségi programjaink, visszagondolnék a legutóbbi kápolna közösségi bálunkra, amit azért már egészen jó mederbe kezdtünk el szervezni, hogy csak arról beszéljek, hogy elég sokat tudtunk tenni már a hulladéknak, a keletkezésének a csökkentéséért is, tehát nem használtunk egyszeretlenetes poharakat, jó nagy 30 literes tartályba, vagy nem is tudom, 20-30 literes tartályba vettük a szódavizet, és aztán minden részletre kiterjedően igyekeztünk szelektálni, nem csak a műanyagot és a fémet, hanem a komposztot is, és ez nagyon jó volt, mert így nagyon sok hulladék a természetnek a lebomló erejét kihasználva jó helyre került, hiszen azért ételmaradékok és szalvéták, teljesen 100% papírból készült tányérok is nyugodtan mehetnek a komposztba, hogyha már annyira szennyezettek, hogy a papír hulladékba nem kerülhetnek.
Igen, én pont ehhez szeretnék kapcsolódni, hogy a közösségben egymástól tudunk tanulni is, mert azért a Naphimnusz Egyesület is egy közösség, és én például tőled tanultam ezt, hogy a masszatos papírokat, meg az ilyen tálcát simán bedobhatjuk a komposztba. Én régen mindig ilyen nagy lelkiismeret furdalással szomorúan bedobtam a szemetesbe ezeket a maszatos szalvétákat, és mikor tőled ezt hallottam, talán pont így mesélted, hogy ezt a bált hogyan csináljátok, azóta én is bedobom a komposztba, és nagyon is jól jön, mert ugye a komposzt azért egy, hogyha itt van gyűjti az ember a kis dobozában, akkor azért olyan szottyos lesz egy idő után, és nagyon jól jön bele egy kis cellulóz.
Igen, pontosan egyébként szerintem pont ezért nem olyan nagy ördöngösség a komposztálás, mert igazából mindent belerakunk, amit bele lehet, akkor nagyon jó kis egyensúly alakul ki. Tehát ebben is egy ilyen közösségi összevétel nagyon jó, hogyha erre tanítja az embereket, és én azt mondom, hogyha már egyszer egy ember megállt egy ilyen több rekeszből álló szemeteset gondolkozom, és hova dobja a szemetét, akkor már legközelebb se lesz annyira automatikus az, hogy kidobja az egy darab szemetesbe, és föltámadhat az igény, hogy jé, ezt így is lehet, és mennyivel kevesebb hulladék lesz. De persze nem csak a hulladékcsökkentésről volt itt szó, meg a szelektálásról, hanem ez, amit beszélgetésünkben Eszter említett, hogy hajlamosak vagyunk a dolgokat nem látni, hogy hogyan keletkeznek, és hogy hova kerülnek azután, hogy a látókörünkből kikerülnek. Mi egy olyan tombolát szerveztünk, hát azt is próbáltuk azért teremtésudatosan megszervezni, egyrészt a közösség összeadta a dolgokat, amik nyilván olyan tárgyakat, amik azért értékesek, de már az adományozó számára fölöslegesek, és azt is sikerült elérni, hogy ezeket textilszatyorban adjuk át, amiket a közösség lelkes meg ügyes tagjai varrogattak, tehát elég sok ember végül is sikerült, hogy bekapcsolódjon a szervezésbe, és minden tombola nyeremény mellé mellékeltünk egy-egy ismertetőt arról, hogy az adott nyeremény az honnan származik, milyen erőforrások kellettek hozzá, illetve hova kerüljön majd akkor, hogyha már nincsen szükség erre annak, aki megnyerte a nyereményt, és persze felhívtuk a figyelmet arra is, hogy ezzel a textilszatyorra aztán pompásan lehet majd menni vásárolni. Tehát több rétű volt a dolog.
Nagyon jó ötlet. Ilyen mértékű dolgot még nem csináltunk a Szent Gellért iskolában, ahova a gyerekeink jártak általános iskolába, de ott is az volt a szokás, hogy farsankor mindig megvolt az, hogy melyik osztály az, aki hozza a tombolának való otthon megunt játékot. Azért megpróbáltunk mindig olyat bevinni, ami tényleg örömet okozhat egy másik gyereknek, tehát nem az, ami már inkább kidobnánk, vagy nem tudom. De hogy tényleg ez is egy jó dolog, hogy az iskola közössége fölvállalta azt, hogy nem új dolgokat vásárolnak, hanem ezeket a dolgokat újra hasznosítják.
Igen, hát azért a közösségnek ugye vannak mindenféle alkalmai, és most ezzel egy picit leálltunk, és akkor egy kicsit talán egy új lehetőség, egy teljesen új nyitás, hogy most ezek a régi berögzülések talán egy kicsit oda lettek, tudunk új szokásokkal indítani, és a következő programokban, hogyha végre sikerül újraindulni, akkor már ezeket a megfontolásokat is figyelembe vehetjük. Tehát nem feltétlenül nagyon klassz, hogyha valaki össze tud hozni egy teremtésvédelmi keresztutat, vagy egy teremtésvédelmi előadást. Még az is nagyon klassz, hogyha elmegy a közösség külön fát ültetni, vagy szemet egyszerűen, ugye erről is volt már szó, de az, hogyha ezeket az alkalmakat tudjuk mind minél kisebb ökológiai lábnyommal bonyolítani, akkor az tényleg olyan, hogy belopja a mindennapjainkból a teremtésvédelem magát. És persze ennek megvan a lelki háttere is, tehát az ökológiai megtérés az nagyon fontos, hogy elmélkedjünk a teremtésvédelemről, és a Napszínus továbbra is ezt a részét is támogatja, most ugyanis elindult egy ilyen cikkíró pályázat, mindenkinek ajánlom, hogy keresse fel a Napszínus Egyesületnek a honlapját a részletekért, tehát aki a gondolatait aztán meg tudja osztani a teremtésvédelemmel kapcsolatos gondolatait, azt bátorítanám, hogy vegyen részt ezen a pályázaton, és én hiszek abban, hogy minden inkább elmélyülünk abban, hogy mennyire fontos a teremtésvédelem, annál jobban észreveszünk a kínálkozó alkalmakat a mindennapjainkban. Mindig tudunk egy kicsit teremtésudatosabban élni.
Akkor én is még egyszer biztatom a rádióhallgatókat, hogy keressenek rá a honlapon erre a cikkíró pályázatra. És akkor szeretettel búcsúzunk most. Köszönöm, Júli, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Remélem, jövő hónapban is találkozunk a rádióhallgatókkal.
Én is köszönöm, és én is remélem.
Köszönjük Julinak a mindig napra kész ötleteket, hiszen Istennek hála az egyre magasabb számú beoltottságnak köszönhetően hamarosan lesznek személyes, találkozású alkalmaink is. Igyekezzünk majd visszaemlékezni és megvalósítani a műsorban elhangzottakat. Most pedig zárásképpen hallgassuk meg Nemes Csabát, milyen teremtésvédelemmel kapcsolatos eseményeknek, világnapoknak nézünk elébe, majd a műsor végén Nemes Gábor olvas nekünk a Laudato Si-ből.
Naptár. Mikrofonnál Nemes Csaba. Ebben a kis rovatunkban, ami csak valóban néhány perces, beszoktuk hívni a figyelmet a rákövetkező hónap, tehát a május hónap, most jelenleg a május hónapnak a esetleg várható eseményeire, a különböző világnapokra. Május 10-én ünnepeljük a madarak és fák napját. 1902. május 19-én Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Csernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először az úgynevezett madarak és fák napját, amelyet az 1906 évi első törvénycikk szabályozott. Rolf Afonyi Albert vallás és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő, évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét ismertesse. Egy másik különleges világnap, vagy mondhatnám akciónap, május 15-én van, a klímaváltozási akciónap. Május 15-én idén is összefog az egész világ a nemzetközi klímaváltozási akciónap keretében, hogy felhívják a figyelmet a bolygónk éghajlatát fenyegető veszélyekre, a klímaváltozás által előidézett természeti változásokra és a klímaváltozás okozó emberi tevékenységekre. Tulajdonképpen azt kéne mondanom, hogy már ezentúl nem csak ennek a napnak kellene lennie, klímaváltozás akciónapnak, hanem szinte minden napunknak ennek kéne lennie. A minden év, minden napján úgy kéne élnünk, olyan globális életvitelt vagy helyi életvitelt kellene folytatnunk, amely csökkenti az éghajlatváltozás kockázatát, és növeli a már meglévő éghajlatváltozáshoz az alkalmazkodási készségünket. Május 20-án mindenkinek a méhek világnapját. A méhek napját az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezte 1994-ben, és 94. április 30-án ünnepeltük Magyarországon először a méhek napját. Mivel nagyjából ez itt teljesedik ki az élet, ahogy szokták mondani a kaptárban. De viszont az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezetének döntése értelmében 2018-tól május 20-a a méhek nemzetközi világnapja. Az ENSZ ezzel a méhészek helyzetére és a méhek fontosságára hívja fel a világ figyelmét. Köztudott is azt tudnunk kell, hogy nem csak a méhek a beporzóknak rendkívül jelentősége van, különösen az élelmiszer növényeink között, de természetesen a vadon érő növények között is. Nagyjából Magyarországon is 200-300 beporzó faj él, de mindegyik beporzó fajra nagy veszélyt jelent a különböző úgynevezett növényvédő szer használatok, ennek a csökkentésére, vagy illetve ezeknek a növényvédő szerek használatoknak óvatosabb használatra kell felhívni a figyelmet. Május 22-e a biológiai sokféleség védelmének a világnapja. Május 22-én a világ számos országában a figyelem központjában reméljük minden országban a biológiai sokféleség témaköre áll. Ezt a napot, ezt az úgynevezett jeles napot 2004-ben ünnepeltük először Magyarországon, ilyenkor különböző rendezvényekkel, ünnepségekkel, konferenciákkal szokták fölhívni, vagy szoktuk fölhívni az élővilág változatosságának a megőrzésére való figyelmünket, és amint már jeleztem, a Mi Történt című novatunkban, és most rendkívüli fontosságú figyelünk arra, hogy sikeres legyen Kínában ez a nagy jelentőségű világkonferencia, amit idén októberben fognak majd megrendezni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Ferenc pápa, áldott légy, Laudato Si kezdetű enciklikája. Negyedik fejezet. 43-tól 47-es pontig. Az emberi élet minőségének romlása és a társadalmi hanyatlás. Most ezt a fejezetet olvasom föl, Nemes Gábor vagyok, és a végén engedjenek majd meg egy-két személyes megjegyzést ehhez a fejezethez. Ha figyelembe vesszük, hogy az emberi lény egyúttal ennek a világnak a teremtménye, akinek joga van ahhoz, hogy éljen és boldog legyen, továbbá egészen különleges méltósággal rendelkezik, nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk azokkal a hatásokkal, amelyeket a környezet pusztulása, a jelenlegi fejlődési modell és a selejtezés kultúrája vált ki az emberek életében. Ma például azt látjuk, hogy sok város mérhetetlenül és szabályozatlanul megnövekedett, egészségre ártalmassá és élhetetlenné vált, de nem csak a károsanyag kibocsátás okozta környezetszennyezés, hanem a városi káosz, a közlekedési problémák, a vizuális és zajszennyezés miatt is. Számos város nem hatékonyan működő nagy struktúra, amely sok felesleges energiát és vizet fogyaszt. Vannak városrészek, amelyek bár nemrég épültek, zsúfoltak és rendezetlenek, elegendő zöld terület nélkül. Nem-e bolygó lakóinak való, hogy egyre inkább betonnal, aszfalttal, üveggel és fémmel körülvéve éljenek, megfosztva a természettel való fizikai kapcsolattól. Van, ahol vidéki és városi környezetben a területek privatizációja miatt nehézé vált, hogy minden polgár hozzáférjen a különösen szép részekhez. Máshol csak egy maréknyi ember számára hoznak létre ökológiai lakónegyedeket, ahol igyekeznek megakadályozni mások belépését, nehogy megzavarják a mesterséges nyugalmat. Gyakran találni jó gondozott zöld területekkel teli, szép városokat biztonságos térségekben, nem így viszont a kevésbé szem előtt lévő helyeken, ahol a társadalom kiselejtezettjei élnek. A globális változás társadalmi összetevői közé tartoznak. Bizonyos technológiai újítások munkavégzésre gyakorolt hatásai, a társadalmi kirekesztés, az energiafogyasztásban és egyéb szolgáltatások elérhetőségében mutatkozó egyenlőtlenség, a szociális fragmentáltság, az erőszak növekedése és a szociális agresszió új formáinak megjelenése, a kábítószerkereskedelem és a növekvő kábítószer használat a fiatalok körében, az identitás elvesztése. Ezek mások mellett annak jelei, hogy az elmúlt két évszázadban végbe ment növekedés nem jelentett minden szempontból valódi teljes körű fejlődést, és nem hozta magával az élet minőség javulását. E jelek némelyike egyúttal valós társadalmi hanyatlásról, a társadalmi integráció és közösségvállalás kötelékeinek észrevétlen elszakadásáról is árulkodik. Ehhez társulnak a média és a digitális világ dinamikái, amelyek, ha mindent behálóznak, nem segítik elő az ember azon képességének fejlődését, hogy megfontoltan éljen, mélyen gondolkodjon és önzetlenül szeressen. A múlt nagy bölcseit ebben az összefüggésben az a veszély fenyegetné, hogy bölcsességük elhalna az információ áradat szétszórtá tevő zajában. Erőfeszítést igényel tőlünk, hogy ezek az eszközök az emberiség új kulturális fejlődését és ne legbelsőbb gazdagságának hanyatlását eredményezzék. Az igazi bölcsességet, amely gondolkodásból, párbeszédből és egymással való nagylelkű találkozásokból származik, nem lehet elérni adatok puszta felhalmozásával, ami csömört és zavart okozva egyfajta szellemi környezetszennyezésben végződik. A másokkal való tényleges kapcsolatok helyét pedig a velük járó összes kihívással együtt a kommunikációnak egyre inkább az internet által közvetített formája veszi át. Ez lehetővé teszi, hogy tetszésünk szerint válasszunk ki, vagy törőjünk kapcsolatokat, és így gyakran olyan fajta új, mesterséges érzelmek születnek, amelyeknek sokkal több közük van a készülékekhez és képernyőkhöz, mint az emberekhez és a természethez. A mai eszközök lehetővé teszik, hogy kommunikáljunk egymással, ismereteket és érzéseket osszunk meg egymással. De néha meg is gátolnak minket abban, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a másik személy szorongásával, rettegésével, örömével és személyes tapasztalatainak bonyolultságával. Így nem meglepő, hogy e termékek ránk szakadó kínálatával együtt a személyközi kapcsolatokban mély, búskomor elégedetlenség vagy káros elszigetelődés alakul ki. Eddig az idézet, és ahogy az elején jeleztem, néhány apró megjegyzés. Ezzel a búskomor elégedetlenséggel és káros elszigetelődéssel, amivel zárul a fejezet, nem szerettem volna, hogy ezzel köszönjünk el a rádió hallgatóitól. Így két dolgot jeleznék. Az egyik egy ilyen személyes, a 47. pontban a Szent Atya írja, az információ áradat szétszórtá tevő zajában. Ezen elgondolkodva én magam is küzdök ezzel. A szétszórtság nem egy erősség, hanem egy küzdelem az embernek, hogy fókuszba tartsa gondolatait, akár a napját, és bizony az információ áradat, ami most a pandémia idején talán sokaknak még markánsabban az életük része lett, tehát ez az információ áradat bizony szétszórtá tesz, úgyhogy erre tudatosan próbálok, és próbáljunk készülni, hogy a bezártság, az otthonlét ideje az bizony, ha növekszik ugye az információ áradat, akkor könnyen szétszórtá tehet. A másik pedig, hogy környezetvédelemről nagyon sokat beszélünk, és ebben a fejezetben nagyon izgalmas, ahogy a Szent Atya ezt az új, régi új kifejezést használja, szellemi környezetszennyezésben végződik. Erre hívnám még föl a figyelmet, hogy van a fizikai környezetszennyezésen kívül, amelyek például a folyók, tengerek szennyezését jelentik, például műanyaggal, műanyagpalackokkal, vagy az illegális hulladéklerakók, amelyek hazánkban is kialakultak, és amelynek felszámolásán közösen kell, hogy tevékenykedjünk, illetve a megelőzésen, de van szellemi környezetszennyezés is. És akkor zárásképpen egy még szintén nagyon fontos gondolat, hogy nehogy oda jussunk, hogy sokkal több közünk legyen a készülékekhez és a képernyőkhöz, mint az emberekhez és a természethez. És ez a reménykeltő időszak most, hogy egy kicsit talán az oltás védettségében kimozdulhatunk, kerthelyiségekbe óvatosan, távolságtartással, és visszaállhat egy picit legalább az emberekhez való közvetlen kapcsolatunk, és a természethez fűződő kapcsolatunk is megerősödhet. Legyen így. Laudato si.
Köszönjük Csabának és Gábornak az elhangzottakat. Ünnepi műsorunk, melyben a Naphimnusz Egyesület 10 évvel ezelőtti alapításáról emlékeztünk meg, lassan a végéhez közeledik. Szeretnék az Egyesület nevében hálát adni a Teremtő Istennek, hogy meghívott minket erre az örömteli munkára, és kérjük, hogy pünkösdre várakozva küldje el nekünk is a Szent Lelket, mutassa meg a további utunkat, lehetőségeinket és feladatainkat. Aratóni Anna Marit hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.